Úr Jézus, köszönjük neked a csendet, amit te teremtettél és ajándékoztál nekünk. Erre a mai napra, erre a hétre, és egész életünkre, ha készek vagyunk csendben megállni előtted. És köszönjük azt is, hogy voltak és vannak emberek, akik ugyanúgy, mint mi, kérnek és kérünk arra, hogy taníts meg bennünket örülni. Taníts meg bennünket jól élni, örvendező élettel messzire fényleni, hogy mások is rajtunk, bennünk, körülöttünk megtapasztalhassák azt az örök örömöt, azt a teljes örömöt, amely egyedül te nálad van. Kérünk ezt az estét is, ha kedves neked, használd fel arra, hogy előbbre, többre juthassunk a te kegyelmedből, a te dicsőségedre és sokak javára hasznára. Kérjük ezért, hogy te állíts meg bennünket, és te szólalj meg közöttünk, mert nélküled semmit nem tehetünk. Adj még figyelmet, erőt nekünk, és könyörülj, hogy a te igéd szabadon eljuthasson hozzánk. Köszönjük, hogy nem hiába kérünk, a te nevedben mondott imádság meghallgatásra talál, hogy az örömünk teljes legyen. Legyen ezért is tiéd a dicsőség. Amen. Isten adja, hogy ezen az estén még tudjunk figyelni egy rövid időre, vagy kevésbé rövid időre, amennyire adja Isten most számunkra ezt a mai alkalmat. Az igét arról a helyről olvasom újra, amit hallottunk már is, amit hallani fogunk. A Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből, a 22. versből következőképpen szól. A léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És ma este a léleknek gyümölcse öröm. Néhány bevezető gondolattal, vagy nem is néhánnyal én is hagy erősítsem azt, amit délután hallottunk már, mielőtt magához, az örömhöz, mint Isten szent lelkének csodálatos gyümölcséhez érkeznénk. És egy történettel hadd kezdjem el. Egy régi történettel, ez a történet Londonban játszódott, és a Temzénél, ahol néhány ember várakozott arra, hogy a kikötőben felfogadják őket munkásnak. Egészen korán kimentek már hajnal 5 órakor, és ott vártak arra, hogy valaki fölveszi, fölfogadja őket, hogy legyen munkájuk, és legyen mit adni otthon a családtagjaiknak. Több tucat ember is ott volt, hogy rakodjanak. Egy teherhajót kellett kirakodniuk, úgy hajtották ezt végre, hogy a parttól a hajóig tettek egy pallót, aztán a hajótól még az uszáig, és akkor ezeken talicskán tolták az árut, amit beraktak, illetve amit kivettek belőle. És a munkások közé, hát nem Mátyás királyként, de kicsit hasonlóképpen, inkognitóban egy lelkész is odament, aki ugyanúgy öltözött, mint ezek a munkások, mert azt gondolta végig, az jött elé, hogy igazán ezekkel az emberekkel kapcsolatban csak úgy kerülhet, úgy ismerheti meg őket, ha egy kicsit olyanná válik, mint ők, és a közéjük megy, és együtt dolgozik velük. Hasonló ruhát viselt, reggel, amikor fölkánt, még a szokásos kávét is megmondta magától, tudva azt, hogy ezek az emberek sokszor reggel még egy meleg teját se tudnak inni, kabátot se vett ezen a téli reggelen, vagy a téli reggeleken, amiken aztán végül is több napon át oda kiment, hogy valamennyire átérezze az ő sorsukat, és valami módon azonosulni tudjon velük. Napokon át kellett munkára várnia. Ebből is már nagyon komoly leckét vett arról, hogy milyen naphosszat hidegben és ködben áldogálni, és folyton azt hallani, hogy nincs munka. Nincs munka az ő számára, nincs munka. És ezeknek az embereknek, akik között volt, bizony ilyenkor, amikor nem kaptak munkát, haza kellett térnie a szegényes otthonukba, haza kellett menniük úgy a családjukhoz, hogy egy falat kenyeret sem tudtak vinni haza. Aztán egyik nap úgymond szerencséje támadt, felfogadták. És el is indult a munkában, már a 12. talicskát tolta, amikor egyszer csak a palló inogni kezdett a lába alatt, olyannyira, hogy nem is tudott megmaradni rajta, le kellett róla lépnie, de ezzel, hogy lelépett, le is szakadt, le is esett a Temzébe. Ahogy a beleesett a vízbe, mindkét oldalon, az úszályban és a hajóban is nagy kacagás támadt. El tudjuk képzelni, hogy milyen érzése lehetett ennek az embernek ott a vízben. Aztán leküzdötte az indulatát, meg leküzdötte a Temzét, és lassan kikácsálódott onnan a vízből. Az egyik munkás, természetesen éppen a tettes, aki tudnélik a Pallót, elkezdte lengetni alatta, fölkiáltott, miközben ő leesett, hogy ember a vízben, és hatalmasat hacagott rajta, milyen jó poént vitt végbe. Aztán ahogyan figyelte tovább ezt a lelkészt, és arra lesz figyelmes, hogy ez a lelkész, ahogyan kijön a vízből, tulajdonképpen nem káromulva, nem idegesen, nem feszülten, hanem egyfajta jó kedvel, jó kedélyben, még akkor is, hogyha nyilván benne is a kérdések és az indulatok feszültek, mégis fölötte győzelmet aratott, akkor bizony egy kicsit más érzés is erőt vett rajta, leugrott hozzá, és a tulajdonképpené majdnem vízbe dobóból a megmentő lett, mert segítette kijönni a vízből. És tulajdonképpen ennek a történetnek az az igazi vége, és igazán ezért érdemes egyáltalán elmondani ezt a történetet, mert ami ezzel a lelkészen történt, és a lelkészen keresztül történt, az egyszerű bemutatása annak, hogy a Szentlélek hogyan gyümölcsözik egy ember életében, egy ilyen helyzetben, egy ilyen úgymond szélsőséges helyzetben, amikor nem a saját indulatai, hanem a léleknek a lelkülete vesz erőt valakin. Mert ahogyan kijött ezzel a férfivel, ezzel a tréfa csinálóval, akkor beszédbe elegyedtek, és szót váltott, a végén a lelkész meghívta az otthonába, és megdöbbenve jött rá, tudta meg erről az emberről, hogy ez valamikor egy nagyon jó hírű orvos volt, aki aztán a részegeskedése miatt, az alkohol rabsága miatt elveszítette az állását, a jól menő állását, elveszítette a szép feleségét, a családját, és így jutott erre a dokmunkás sorsra. A kiejtésén is érződött, hogy nem egészen oda való ez az ember, de ahogyan beszélgettek, a lelki pásztor Isten kegyelméből Jézus Krisztushoz vezethette ezt az embert. Ez az ember hitre jutott, megtért, és ez a lelkész, ez a dokmunkássá váló lelkész, ez megélhette, átélhette, láthatta, ahogyan visszatért a családjához, és ahogyan Isten ennek az embernek az életét helyreállította. A lélek gyümölcsözött. A Szent Lélek egy ilyen szélsőséges helyzetben, valakinek az életében, az indulatai fölötti győzelmében lehetőséget adott arra, hogy valakit Jézus Krisztushoz vezessen. Egyszerű példában, ha nem is a legtalálóbban, de talán világosan láthatjuk, mit is jelent, amikor a Szent Lélek gyümölcsözni kezd. Ez a gyümölcse és a gyümölcsözése egy ember életében. Tulajdonképpen ennek a lelkésznek is emberi mértékkel szólva el kellett volna süllyedjen a Temzében, és el kellett volna, hogy süllyedjen az indulataiban is. Mégsem süllyedt el. Miért? Mi volt az ő titka, és mi lehet a mi életünknek a titka? Hogyan lehet, hogy az ember egy-egy ilyen helyzetben, mert bizony az élet hoz ilyen helyzeteket, ha nem éppen a Palló megingatását a lábunk alatt ilyen fizikai értelemben, lelki értelemben mindenki el tudja helyezni a saját életében ezeket az ingóságokat, amelyek meginognak a lába alatt. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezek felett megmaradni, és ezek felül kerekedni. Egy másik nagyon egyszerű képpel, amit délután hallottunk is, nagyon találó ezzel a bizonyos lufival, de egy másik képet is fagyhozzak ide, ami ugyancsak egy másik példát, hasonlatot ad arról, hogy mit is jelent az, amikor valakinek össze van kötve az élete a Szentlélekkel, amikor Jézus Krisztussal egybefonódik az élete. Egy misszionárius mondta el a történetet, a példát, illetve a példázatot. Azt mondta, tartsunk egy ólomdarabot egy víztartály fölé. Engedjük el az ólomdarabot, mi fog vele történni? Értelemszerűen a gravitáció törvényének alávetve ez az ólom belesüllyed ebbe a vízes tartályba. Igen, ám, de most tegyünk valamit ezzel az ólommal. Kössük rá egy fadarabra. Kössük össze egy fadarabbal. Engedjük bele a víztartályba, mi fog vele történni? Fönt fog maradni a vízen. És ami ebben az egyszerű példában nagyon szemléletes, az az, amit elmond, ez a misszionárius, hogy tulajdonképpen vizsgáljuk meg, az ólom természetében nem történt változás. A gravitációban sem történt változás, a gravitáció törvénye ugyanúgy érvényesült. A gravitáció sem mondta föl a szolgálatot. Igen ám, de ahogyan hallottuk délután is, egy nagyobb törvény, az úszó testek törvénye, ennek a fadarabnak egy csodálatos ajándéka képen, hogy Isten ezt így alkotta és így teremtette meg, fönntartotta ezt a bizonyos, egyébként szükségszerűen süllyedő ólomdarabot. Egyszerű példa, nagyon világos képlet. Jézus Krisztussal együtt, a Szentlélekkel egybekötve, ami életünk is, a süllyedést legyőzve fennmaradhat. Nem kell elsüllyednünk. Ez a Szentlélek csodálatos ajándéka. A természetünk nem változott meg. Ugyanúgy süllyedő természetünk van minnyájunknak. De ha össze van kötve az életünk Jézus Krisztussal, ne értsük félre, nem egy fadarabbal, hanem az élő Úrral, ha egyáltalán fáról lehet beszélni, akkor a keresztjével, ha össze van kötve a kereszt által vele, akkor nem kell elsüllyednünk. Lélek szerint élhetünk. És figyeljük meg, ez egy egyértelmű képe annak, hogy nem erőlködve maradunk fent a felszínen, hanem bennünket fenntart maga az élő Úr. Mert lélek szerint élni, ez nem erőlködés. Ez nem emberi produktum. Ez nem más, mint részesülés ebben a nagyobb erőben, törvényben, ebben az új természetben, amiről délután is hallottunk. A test cselekedetei, ami itt megelőzően itt vannak a Galata levélben, valaki így fogalmazta ezt meg, nem mások, mint egy gyár termelte tárgyak. A lélek gyümölcse pedig, figyeljük meg, egy csodálatos gyümölcs, egy kertben termő élet, zamatos életet hordozó gyümölcs, akkor a különbség az ember test cselekedeteit, meg a lélek gyümölcseit tekintve, mint a gyár és a kert közti különbség, el tudjuk a kettőt különíteni. Milyen más a gyárban termelni valamit, és milyen más egy kertben átélni a gyümölcsözés csodáját, örömét. Az egyik halott gyártmány, a másik pedig születő és bővölködő gyümölcsözés élet. Én ezt a képet szeretném most idehozni, amellé a kép mellé, amit hallottunk, hogy itt vagyunk egy kiképző táborban. Hogy mondjam azt is, hogy egy kertben lehetünk, ahol van egy csodálatos kertész, és a kertész, ami életünkben csodálatos gyümölcsöket szeretne természetes módon megérlelni. Erről beszél a lélek gyümölcse képe, és erről szeretnék még néhány bevezető szót, és aztán oda térve a magáról az örömről is szólni. Ahogyan mondtam, tehát nem erőlködés, hanem részesülés. Azonban azt, ahogyan délután is hallottuk, nagyon fontos látnunk, hogy az, hogy megajándékozottak vagyunk, nem tehet bennünket felelőtlenné, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért is, abban, hogy ezek az életünkben megjelenjenek. Az ajándék, amit Isten ad nekünk, egyben mindig feladat is. Emlékszünk az igékre, sokszor került elénk itt ezen a helyen, és én magam is sokszor mondtam, Péter második levelében mindennel megajándékoztattunk, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket az ő szeretetéből elhívott, meghívott és megszabadított. Mindennel megajándékoztatunk. És mégis Péter így folytatja, ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván. Tehát miénk egy ajándék, amire teljes igyekezetet is kell fordítanunk. Majd megint a kertképe elénk kerül meg a gyümölcsözés képe, hogy mennyire világosan, egyszerűen így van ez. De nagyon fontos, ezt azt gondolom, majd talán akár napról napra is tudatosítani magunkban. Tehát ajándék és feladat. Pál így mondja a Kolossi levélben, amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, amely én bennem hatalmasan munkálkodik. Csodálatos ez a mondat, Kolossi 1:29. Igyekezem is, én, tehát törekszem rá, de hogyan? Úgy, hogy az ő ereje szerint teszem, amely hatalmasan munkálkodik bennem. Tehát Isten lehetővé tett az életünkben egy gyümölcsöző életet, amelyre nekünk törekednünk kell, amelyre nekünk igyekeznünk kell, de nem hiába való az igyekezet. Az az óriási különbség a hívő ember és a hitetlen ember, a lélek szerint élő és a test szerint élő ember között, hogy a test szerint élő ember törekszik, és a törekvése mindig újra és újra hiába való. Mindig újra és újra zuhanás. Mindig. Soha nem emelteti fel. A lélek szerint élő ember pedig az a csoda, hogy soha nem hiába való a munkája az Úrban. Emlékszünk erre is, Pál azt mondja, hogy álljatok meg mozdíthatatlanul buzgolkodván az Úr dolgában, mert nem hiába való. Az Úr nélkül hiába való, az Úrral pedig nem hiába való, mert van annak világos gyümölcse és eredménye. És azt is nagyon fontos ma látnunk, hogy amikor a lélek teljességéről beszélünk, vagy beszél a Szentírás, akkor ez elsősorban soha nem érzelmi élmények teljességét mutatja, sőt nem is jelek, valami különös jeleknek a csodálatos voltát ragyogtatja fel, sokkal inkább azt mutatja fel a lélek teljessége, amit ez a gyümölcs jelent, és egy csodálatos teljes egész, ahogyan hallottuk is, egy gyümölcsről van itt szó, amelyet Isten minden hívő ember életében meg akar élni, és annak minden egyes szemét is, mint egy szőlőnek a különböző szemeit, vagy mint egy narancsnak a gerezdjeit, ami egy gyümölcs, de ezt mindenkiben Isten egyaránt és egyformán meg akarja érlelni. A lelki ajándékok abban mások, hogy a lelki ajándékokat Isten egy-egy szolgálatra ajándékozza, és különbözőképpen osztja ki a hívő nép tagjai között. A gyümölcsöt minden hívő embernek adni akarja. Miért? Mert ez a teljes gyümölcs, ez egy egész teljes gyümölcs, ez Jézus Krisztus természete. Ez a krisztusi természet, ez a krisztusi lelkület. És ezt minden egyes emberben, aki krisztusi ember, Isten meg tudja és meg akarja érlelni. Azt akarja, hogy ez a gyümölcs az életünkben üde legyen. Jézus Krisztus kiábrázolódjon bennünk, hogy felragyogjon az életünkben Jézus Krisztus személye, hogy bennünk az emberek Jézus Krisztussal találkozzanak. Tehát a legnagyobb bizonyíték a lélek teljességének, hogy munkálkodik bennünk a lélek, az ennek a gyümölcsnek a teljessége, ezek a tulajdonképpen csodálatos tulajdonságok, amelyek fölragyoghatnak az életünkben. Figyeljük meg a kifejezést. Mit mond itt Pál apostol? Azt mondja, mi ez? A lélek gyümölcse. És ennek most két oldalát figyeljük meg. Az egyik, hogy mindaz, ami megjelenik, amit eddig is mondtunk, a lélek munkájaképpen jelenik meg bennünk. Ez azt jelenti, hogy ennek az eredete testvérek természetünk feletti eredet. Tehát nem tőlünk való. Ezt ember nem produkálja, ezt ember nem termi meg, ezt emberi természet nem hozhatja ki magából. Ez a lélek gyümölcse. Ez tőlünk nem ered, és nem is eredhet. A lélek ez a gyümölcs, és mégis a másik oldala, amikor így mondja, hogy a lélek gyümölcse, ebben a gyümölcsben pedig benne van egyfajta természetes növekedés, ami azt jelenti, hogy gyümölcs, tehát természetes módon növekszik. A lélektől ered, de természetes módon növekszik. Mi kell ehhez a természetes növekedéshez? És itt vagyunk a kertben, itt vagyunk ebben a képben, amit itt Pál apostol megfogalmaz. A gyümölcs, figyeljük meg, ha megvannak hozzá a kellő feltételek, magától növekszik. Magától növekszik. Természetes módon növekszik. Ugyan, ahogyan itt magyarázza ezt John Stott nagyon jól ezt a részt, mondja, vannak ilyen kezdeményezések, és hát tudjuk ezt a mai világon különösen is, hogy vannak meleg ágyak, meg üvegházak, ahol a folyamatokat egy kicsit próbálják gyorsítani, most idézőben hagyd tegyem ide, Emmaus szerintem egy ilyen meleg ágy, egy ilyen üvegház, és minden csendes hét egy kicsit ilyen gyorsító folyamat. De ez azért, azt értsük belőle, ez nem azt jelenti, hogy a növekedés benne nem természetes módon megy. A növekedés az természetes, az magától történik, az úgy történik, ahogyan történnie kell, mert egy gyümölcs megérlelődik, és aztán valóban ajándékká válik. Tehát mesterséges hajtatás történik itt egy kicsit Emmausban. Vegyük ezt most nagyon komolyan ezen a héten. tényleg ez egy üvegház, és hát azért is üvegház, mert mindent lát az Úr, átlát a falakon is, meg azért is, mert így a meleg egy kicsit többet hat ránk, és természetesebben, vagy talán gyorsabban tudnak nőni, élelődni bennünk dolgok. De ezt a kettőt együtt kell látnunk, tehát természetfeletti eredetű, a lélektől való, és ugyanakkor természetesen növekszik, mert gyümölcs. Bármilyen természetes folyamat csak akkor megy magától, ha megvannak hozzá a kellő feltételek. Ezt kell nekünk nagyon komolyan venni. A kellő feltételeket. Itt megvannak a kellő feltételek Emmausban. Azért, amikor mi beszélgettünk, mondtam, hogy nagyon komolyan vegyük, hogy amit itt most mi megélünk, megtapasztalunk, ezt tessék hazavinni, és tessék otthon élni, ha még más is az otthon, meg más is a környezetünk, de azt, amit itt Isten a szívünkbe vés, azt a minden napok gyakorlatában kell megélni. Az édesanyák jutottak eszembe, a kismamák. Hát figyeljük meg egy kismama életében, amikor természetes módon Isten ajándéka képpen, mert csak Istentől ered az élet, elindul egy kis élet. Azért azt mellé kell tegyük, nem, hogy egy kismama, amikor megtudja, hogy benne egy élet növekszik, azért bizonyos feltételeket ő is komolyan vesz, nem? Hát ha nem felelőtlen, akkor azért ennek a természetes folyamatnak ő úgy kísérülje vele együtt, hogy így mondja, munkálója, hogy a feltételeket ő igyekszik komolyan venni. Tehát nem fog alkoholt inni, nem fog dohányozni, nem fog olyan ételeket enni, ami esetleg ilyen értelemben megzavarhatná a növekedést, és sorolhatok, sok nem fog emelgetni, vagy nem fog olyan dolgokat, nem figyel a feltételekre? Dehogy nem. Magától növekszik az életében az élet? Természetesen. De a feltételek rajta is állnak. Így vagyunk mi is a lélek gyümölcsével. A lélek munkálja bennünk, de a feltételeket nekünk kell adni, vagy menjünk ki a kertbe. Mindenki, aki kertben már valaha járt, tudja, hogy attól, hogy elültettük egy kis növényt, annak a feltételeit meg kell teremtenünk a környezetét, hogy az valóban egészségesen növekedhessen. És testvérek, az igazság, hogy az életünknek, amiről hallottunk délután, két parcellája van. Két parcellájába lehet vetni. Ezt is komolyan kell vennünk. Az egyik parcellája a test. Aki a testnek vet, a testből arat veszedelmet. A másik parcellája a lélek parcellája, aki a léleknek vet, a lélekből arat örök életet. Testvérek, ebből két parcellába lehet vetni. El kell döntenünk, hogy melyikbe vetünk. Mert amit vet az ember, azt aratja. Az Isten nem csúfoltatik meg. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. Ezért nem mindegy, hogy mit teszünk. Nem mindegy, hogy mit gondolkodunk, nem mindegy, hogy mit nézünk, nem mindegy, hogy mivel töltjük a szabadidőnket, nem mindegy, hogy kivel vagyunk közösségben, nem mindegy, hogy mire törekszünk, mik a vágyaink, nem mindegy. Aki vet, annak tudnia kell, hogy hova vet. A lélek gyümölcse úgy érik, ha a léleknek vetünk. És arra törekszünk, ami lélek szerint való. Erről szól a hét, és ennek a gyümölcsözését ragyogtatja fel számunkra. A következő, amit tudnunk kell, testvérek, és nagyon lényeges ez is. Nagyon vigyázzunk azokkal az amatőr kertészekkel, akik azt mondják nekünk, hogy máról holnapra gyümölcsöt fognak produkálni. Ilyen nincs. Ne is együnk meg olyan gyümölcsöket, amelyek egyik pillanatról másikra értek be. Máma már van ilyen, nem akarok belemenni ebbe, hogy ezt hogy csináljuk, vagy hogy ne csináljuk. Testvérek, ilyen műkedvelő idézővetett kertészek sokan vannak még a keresztények körében is. Egy csapásra megmondják, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy itt mi gyümölcsöző életet éljünk. Valaki így mondta ezt is, hogy a zászlajukra, mondjuk így mondom, a kalapácsot lehetne föltenni. Egy csapásra. Mindent meg lehet oldani. Egy csapásra. Tehát ez azért népszerű ma, mert a mai kor, a posztmodern kor, ahogyan ezt nevesítik, a posztmodern kor pontosan ezt sugallja, hogy a dolgokat azonnal meg lehet és meg kell oldani. Mindent így a fájl. Szoktuk ezt mondani, hogy nem érünk rá semmire. Nem érünk rá, hogy fájjon a fejünk, azonnal megjelenik a reklám, hogy gyorsan, hatékonyan, hogy lehet a fejfájást megszüntetni. Nem érünk rá arra sem, ezt is sokszor mondtuk már, egy csapásra. Bocsánat a képért, ezt már nehogy félértse valaki, a kalapásra, meg most a sarlóról beszélek, mert ezt mindenki ne értse félre, de a sarlót kéne inkább föltenni a zászlót, mert együtt a kettőt ne tegyük föl, de a sarlót, mert a sarló az azt jelenti, hogy amikor megérek, akkor kell levágni. Akkor kell csak levágni. Testvérek, nem úgy van ez, hogy az érlelődés az így megy végbe. Az érlelődés egy hosszú folyamat. Egy kis élet, ha egészségesen születik, hány hónapra? 9 hónapra születik meg. Egy kis növény ápolásában pontosan tudjuk, hogy elvetettük, az nem azt jelenti, hogy holnap már ki, csak a gyerekeim olyanok, akik elvetettük, apa, mikor jön már ki? Hát, mert így vagyunk, hát persze, szeretnénk rögtön nőjön, meg rögtön együnk róla, de megvárni, úgy, de sokat kell rá várni. Testvérek, értsük tisztán, sokat kell rá várni. Ne keseredjünk el. Nem így van ez, hogy a lélek gyümölcse most így vagy úgy nincs minden részében előttünk, rajtunk, akkor itt már el kell keserednünk végképp. Ha el kell keserednünk, Isten majd megszomorít, de másért szomorít meg. Nem azért, mert nem fokozatosan érlelődünk. Testvérek, fokozatosan érlelődünk. Fokozatosan érlelődünk. Ez egy folyamat, amiben Isten bennünket beállított. Nézzük meg a természetet. Most nézzük a bimbókat, aztán nézzük a bibét, ami majd bepózódik, a virágot, aztán nézzük a kis kemény gyümölcsöt. Fiaim leverték a gyümölcsöket ott benne a paroki udvaron, még kőkeményen, mert úgy tetszett nekik. Aztán megbeszéltük velük, hogy miért volt az kár. Korán tették, korán verték le, ugye nem gondolták végig, hogy abból még várni kell, amíg zamatos, ízes, finom barack volt szó, az majd megtermi a gyümölcsét. Előbb levesszük, hát abból nem származik jó. Tehát nagyon fontos, testvérek, hogy ezeket tudatosítsuk. Természetes folyamat ez, hogy a gyümölcs gyümölcsözik. Ez természetes dolog. Semmi természetellenes nincs benne. Ez így kell, hogy történik. Így is történik. A lélek gyümölcsözik. Ugyanakkor feltételekhez is kötött, ami azt jelenti, hogy meg kell bizonyos feltételeknek lennie ehhez, és ugyanakkor fokozatos is. Erre kell nekünk törekedni. Mi kell ahhoz, hogy ez a növekedés végbe menjen, a mi életünkben is nyilván a lelki gyümölcsöket tekintve? Nagyon fontos, hogy legyen alázat a szívünkben, és legyen hit. Alázat azért, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk produkálni. Ismerjük be, hogy ez nem tőlünk van. Nem az én önmagamban való törekvésem. Ugyanakkor hit, hogy elhiggyem, hogy az én életemben is Isten ezt meg tudja teremni, testvérek. Nagyon fontos, hogy higgyük. Hisszük, elolvassuk ezt a 9 csodálatos gyümölcs szemet, és hisszük, hogy ez az én életemben is igaz lehet, majd megyünk sorra-sorra. Hogy mondjam így, hogy tudunk örülni. Higgyük el, hogy tudunk örülni. A legnagyobb nyomorúsága az emberek, amikor azt mondja, hogy már nem tudok örülni. A hívő ember ilyet nem mondhat, hogy én nem tudok örülni. Azt mondhatja, hogy én nem tudok örülni, de azt nem mondhatja, hogy Jézus Krisztusban nem tudok örülni, mert a lélek gyümölcse az öröm. Ez megérlelődik bennünk. Tudunk örülni, tudunk szeretni, és majd beszéljük ezt itt sorba. De nagyon világos ezt látni, hogy alázat és hit kell. Másrészt fegyelem kell és szorgalom kell hozzá. Fegyelem, hogy vegyük nagyon komolyan a feltételeket, hogy biztosítsuk a feltételeket ez a növekedéshez. Újra mondom, mert bizonyos gyakorlati dolgokat is szeretnék mondani. Mi kell ahhoz, hogy növekedjen? Nem így van, hogy ülünk karba tett kézzel, és akkor majd terem a gyümölcs, hanem ahhoz feltételeket meg kell teremteni, részben teremteni, nekünk is hozzá kell járni, mik ezek. És mi kell hozzá? Szorgalom, hogy vessünk. Bátran versünk, higgyük el, hogy az elvetett mag, az ige magvai, mert ez nagyon fontos az életünkben, ezek gyümölcsözni fognak. Az Istennek való engedelmesség gyümölcsözni fog. Az életünkben valóban meg fog jelenni. Legyen ott a szívünkben ez. Ugyanakkor kell hozzá egy türelem is, hiszen, ahogy mondtam, folyamatról van szó. Türelemben ott van egy türelmetlenség is, de jó lenne, Uram, ha az enyém lenne. Az a kérdés, van-e vágy bennünk? Szeretnénk-e igazán ezeket a gyümölcsöket az életünkben? Az a reménységem, hogy igen, mindnyájan, és ennek az örömével vagyunk itt együtt. Hallottuk is a bizonságtételt, hogy valaki azért, hogy ezt jobban megértse, vagy hogy mindez igazán számára világossá legyen. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyáltalán lehetővé váljon? Ezt is hallottuk már. Egyfelől nemet kell mondani a régi természetre, és be kell fogadni Jézus Krisztus természetét. Ugye ez az alap, az újjászületés, a megtérés csodálatos lehetősége. És ugyanakkor két képet is használ a Biblia arról, hogy hogyan adja Isten a növekedést ezeknek a gyümölcsöknek a növekedésében, vagy gyümölcsnek a növekedésében. Az egyik az ige, amely által gyümölcsözővé leszünk. Nézzük meg a Zsoltárok könyvének az első fejezetét, jegyezzük majd ezt meg, és olvassuk el nagyon komolyan. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Minek a nyomán jön igazán a gyümölcsözés? Az íge. Az íge csodálatos ereje, életet munkáló hatása nyomán. Az Úr törvényében van gyönyörűséged? Mert az ő törvényéről gondolkodsz éjjel és nappal, mert ha igen, akkor olyan leszel, mint a víz mellé ültetett fa. Hogy vagyunk az Isten igével? Alapvető kérdése annak, hogy teremhet egy gyümölcs az életünkben. Mivel töltjük a fejünket, a szívünket? Milyen információk jönnek? Olyan megrázóan látom, hogy a gyerekeknek, a gyermekeinek egyetlen rosszat nem kell tanítani. Úgy megy belőjük, mint a szivacs. Egyetlen rossz szó, amit kimondanak az iskolában, az úgy ragad beléjük, hogy azt kivenni nem tudom. Én pedig elmondok százszor egy dolgot, amit úgy gondolom, hogy jó, az sem marad meg bennük. Ez a természetünk. Tragédia, testvérek, szomorú vagyok magamért, és mindannyiunkért, hogy ez így működik. De mire törekszel? Hova vetsz? Mennyit olvasod az újságot, és mennyit az Isten igéjét? Ilyen egyszerű képletek ezek, ilyen egyszerű képletek. És mondhatják a testvérek, ó, hát itt élünk a világban. Itt élünk, de nem a világ szerint. És az a kérdés, hogy mire törekszünk. A másik, amit a Biblia mint képet mond, az Úr Jézusra való közösség. Emlékezünk a szőlőtő szőlőveszők példájára. Azt mondja az Úr Jézus, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Az Úr Jézus Krisztussal való közösség, a benne való megmaradás az egyetlen lehetőség arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Mennyit vagyunk vele közösségben? Mennyire tölti be ő a mi szívünket, életünket? Alapvető kérdés. Amit elénk kerül a 9-ben, ez olyan, mint 3-3-as hangzat. Sokféle módon próbálják ezt osztályozni, vagy rendszerezni, de azt gondolom, ez egy találó rendszerezés. 3x3-as hangzat, egymást követő szeretet, öröm, békesség, és aztán jönnek a többiek, 3-3-3, és ez az első három az Istennel való kapcsolatunknak a tulajdonképpeni csodálatos gyümölcsözését mutatják, az iránta való kapcsolatunknak, a második hármas hangzat az embertársainkkal való kapcsolatunknak, a harmadik pedig az önmagunkkal való kapcsolatunknak, majd figyeljük meg esetleg ezeknek fényében. Nyilván ez a rendszerezés egyfajta rendszerezés, de azt gondolom, hogy talán segít bennünket is tovább gondolni. A hívő ember, aki Jézus Krisztussal élő közösségben van, minden szeretetből tesz. Mindent örömmel vállal, és mindent békességben visz végbe. Hát már mondtam az első háromat, nem fejtettem még ki, csak érintettem benne ezt az első három gerezdet, ezt az első három-hármas hangzatot. Öröm. Most ez kerül elénk, a szeretetről fogunk hallani még. Mi ez az öröm? Hol van ez az öröm? Hol van a forrása? Mit akar Isten ezzel? Valaki így mondta, az öröm az a zászló, ami akkor lobog fenn egy palota tetején, ha bent tartózkodik a király. Hát ez felülképez is. Ha Jézus Krisztus az életünk közepén van, akkor ő az én örök örömöm. Ismerjük ezt az éneket is, majd a végén énekeljük el. Tüzeld Uram Jézus, szégy a szívemben. Tehát ez a belső tűz, az Úr Jézus Krisztushoz való kapcsolat, a vele való közösség, ez az öröm forrása. Hol van az öröm, a teljes öröm? Teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.
Kinél van az öröm? Az Úrnál. Az Úrnál van az öröm. Ő a forrása. Ezt az örömöt adja az övéinek. Ez csodálatos öröm. Isten lényéhez tartozik. Isten örömből teremtette meg az embert. Örömre teremtette meg. Ahogyan szeretetből és szeretetre teremtette. Istenről azt mondja a Biblia, hogy boldog Isten. Örvendező Isten. És az a célja, hogy mi is örvendezzünk. Csodálatos, ahogyan elmondja a 104. Zsoltár. Örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Ez az igazi cél. És fordítva is azt mondja, örvendezem én az Úrban. Mert az Úr örvendezik a teremtményeiben, ez az ő öröme. És a teremtmény pedig örvendezik az ő Urában. Ennek a kettősségnek kell megjelennie. Hadd kérdezzük így. Hadd kérdezzem így, hogy örülhet bennem? Ez én Uram. Örülhet benned a te Urad? És fordítva, te örülsz az Úrban. Te örvendezel az Úrban. Mi van a szívünkben? És csodálatos, ahogyan így mondja Nehémiás, ismerjük ezt az igét is, sok-sok ige, rengeteg ige van az örömmel kapcsolatban, nem tudom elmondani mindent, hogy az Úr öröme a ti erősségetek. Mert az Úr öröme erőt ad. Sokszor erőtlenek vagyunk, mert nem örülünk. Testvérek, azt mondják, ez most teljesen úgy tűnik független, de nem független, mert az egész teremtettségnek a része, hogy az öröm az gyógyulás a testnek. Ezt ma már teljesen úgymond hitetlen emberek mondják, még a viccre is mondják, hogy jó viccelődni, jó humorizálni. Persze a humor, a vicc és az öröm nem azonos, nehogy félértsük. De az a család, ahol több az öröm, ahol vidámság van, egészségesebben tud élni. Ahol búskomorság van, ahol mindig szomorúság van, ott hamarabb megbetegszenek. A fizikai erőnlétünknek és a lelki erőnlétünknek is alapkérdése az öröm. Van-e öröm? Gyümölcsözik-e az öröm? Gyümölcsözhet az öröm? Mert az öröm forrása ő, és ő adja is az ő örömét nekünk. Hol és mikor? Mindenkor. Az lenne csodálatos, hogyha fölismernénk az ő öröm forrásait, az Úr örömének öröm forrásait ebben a teremtett világban. Testvérek, sokkal többet lehetne, kellene foglalkozni a teremtett világ csodáival. Egyszerűen megtelik az ember szíve örömmel. Ha a teremtett világ csodáit látsz, a gyermekeinknek most hosszú ideje már a teremtett világ csodáiról olvasok esténként. A legapróbb dolgoktól a legnagyobbakig. Csak végig gondolni öröm. Hogy miért? Mert nem önmagában öröm, az Úr öröme, mert mind az Úrra mutat. Hát milyen Úrunk van nekünk, aki gyönyörködtet minket? Hát milyen Úrunk van, miért így gyümölcsöznek a fák? Miért van illatuk? Miért adja elénk azt a sok csodát az Isten? Nem azért, hogy örüljünk. Hát mennyi mindenben fölfedezhetjük az örömet. A másik ember szemében is, arcán is, a másik ember dolgaiban is, és a teremtettségben. Igenis, föl lehet fedezni a teremtett világban. Sokkal többet kellene ott lennünk, teremtett világ. Ez nem föld, teremtett világban, ez nem a földhöz ragadottság, hogy most a föld dolgaival törődünk, de elrejtette Isten ezekben is, és őt találhatjuk meg ezek mögött is. Ugyanígy, milyen nagyon jó, és milyen fontos lenne, ha az Isten öröme töltené be a szívünket, azért, hogy társat kaptunk, azért, hogy gyermeket kaptunk, azért, hogy az anyaméhi gyümölcse jutalom, azért, hogy Isten megajándékozott bennünket egymással, a gyülekezettel, és sorolhatok sok-sok mindent, megajándékozott a munkával, vagy éppen már most a munkától való, ilyen fizikai munkától való mentességgel is, és egészen más munkát bízott ránk, mert a munka sem kell, hogy teher legyen, a munka is lehetne, hogy öröm legyen, milyen más úgy hozzáfogni valamihez, hogy örömmel, és milyen más úgy, hogy szinte kínlódva teszem. Ott vannak az ünnepeink, úgy belegondolok ebbe is, hogy az ünnepeink milyen örömöt adnak. Itt van mögöttünk nagypéntek, húsvét, a húsvét öröme. Az mikor múlik el? Minden héten húsvét örömében élhetünk, nem? Minden héten, a hét első napján, az Úr napján együtt vagyunk. Hát nem, ez, nem az Úr örömének napja ez. Mire gondolunk ilyenkor? Kivel találkozunk ilyenkor? Nem az élő feltámadott Úrral? Öröm ünnep. Az ünnepeinkben is ott lehetnek ezek. És hát ott van a legcsodálatosabb öröm, a szabadításnak az öröme, a megváltásnak az öröme, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket, hogy újonghatunk a mi szabadító kősziklánkban, hogy örülhetünk a mi Urunkban. Milyen csodálatos, hogy Jézus Krisztusban Isten bennünket szabaddá tett mindentől, ami lefelé húz, és megajándékozott mindennel, ami felemel. Örök örömöt, teljes örömöt kínál nekünk, mert az Úr öröme teljes öröm, nincs híja. És ott van a mi életünk csodálatos szolgálati lehetősége, hogy az ő követei lehetünk, hogy elhívott bennünket, hogy kiválasztott magának bennünket, és az Úr Jézus olyanokat mond, olyan csodálatosan, hogy elmondja ezt a szőlőtő példájában is, hogy az örömötök teljes legyen, elmondja, hogy kérjetek az én nevemben, az örömötök teljes legyen, elmondja, hogy én mindezeket azért mondtam nektek, hogy az örömötök teljes legyen, olvassuk el a főpapi imádságot, csodálatos dolog, és az Úr Jézus most is közben jár értünk, a zsidókhoz itt levélben olvassuk, idéztem is délután a beszélgetésben, hogy ő most is közben jár, mint főpap, értünk, és minden imádsága meghallgatásra talál. Testvérek, örülünk mi ennek? Az életemnek olyan mély öröme volt, amikor ezt belülről valahogy fölismertem, hogy közben jár az Úr Jézus, értem, és nem csak, hogy közben jár, hanem olyan valaki jár közben, akit biztos meghallgatnak. Szoktunk ennek örülni? De most komolyan, hát az Úr Jézus imádságát az Atya nem hallgatja, meg azt gondoljuk? Kiért jár közben az Úr Jézus? Az övéért. A kiválasztottaért, akiket magának elhívott, hát akkor hogy ne lenne örömöm, hogy én értem valaki közben jár, hogy olyan idézőbe tett protekcióm van, most értsük ezt nagyon jól, ami el senkinek nincs. Az 50-es években, amikor valaki ezt megvallotta, azért nem mertek hozzányúlni, ismerjük a történetet, amikor elmondta, hogy kérdezték, hogy van-e valami protekciója, és mondta, hogy kérdezte, hogy milyen szinten, azt mondta, a legfelsőbb szinten, és nem tudtak hozzányúlni. Mert azt hitték persze, hogy a párt szintjén a legfelsőbb szinten, de neki egy nem egy szinttel, sok éggel följebb szinttel volt a protekciója. Ennek nem tudunk örülni, tessék, bemegyünk egy munkahelyre, nekünk protekciónk van, nem tudtuk ezt. Hát Jézus Krisztus az életünk. Megyünk az utcán, jöhetnek támadók, mehetünk bárhol, katasztrófák érhetnek, nekünk protekciónk van. Hát Jézus Krisztus közben jár értünk. Miért nem örülünk? Milyen csodálatos ajándék, hogy Isten ezeket az örömöket adja. És ugyanakkor nem csak a gyümölcsözésig vezet, hanem fel is szólít rá, és azt mondja, hogy örüljetek. Ismét mondom, örüljetek. Ez parancs is, testvérek. Ennek engedni kell. Tessék örülni. Most mondhatják, hogy köszönöm szépen. Hogy kell ezt csinálni? Hát így kell csinálni, hogy engedem, hogy mindaz, amit Isten elkészített, az életemben valósággá váljon. Mert testvérek, ha csak a Szentírást olvassuk, és elkezdjük tanulmányozni, akinek nem így történik, jelezze nekem, nyugodtan, vagy e-mailbe, vagy telefonon, ha elkezdik tanulmányozni a Szentírást, folyamatosan mélyen, hogy nem talál örömöt. Képtelenség. Örömöt fog találni az Isten szeretetében, kegyelmében, és mindabban, amit ő mond, mert az Isten hatalmas arra, hogy ránk árassza minden kegyelmét. A Szentlélek örömével fogadhatjuk az igét, és a Szentlélek öröme születik meg az ige nyomán bennünk. És olyan csodálatos az is, amit elmond, emlékszünk jól erről, nem akarok hosszan, bár ez külön beszélgetés téma lehetne, hogy Jakab nagyon bölcsen arra tanít, hogy teljes örömnek tartsák a kísértéseket is. Testvérek, akkora változás áll be egy hívő ember életében, amikor ezt elkezdi komolyan venni, megint az Isten igényét. Hát minek tartjuk mi a kísértést? Keserű pirulának, vagy már megint miért kell ebbe beleesni? Teljes örömnek tartsátok. De ha nincs hozzá bölcsességetek, mondja, akkor kérjetek, mondja Isten, ad. És föl fogjuk fedezni, hogy a kísértések jók, mert álhatatossághoz vezetnek. Mert kipróbáltá tesznek. Az Isten nem azért adja, mert rosszat enged, vagy akar az életünk, mert próbaként adja, hogy megerősítse a hitünket. Péter is azt mondja, akit nem láttok, noha nem láttok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, hisztek benne, kibeszélhetetlen dicsőt örömmel örvendeztek, elérvény hitetek célját, a lélek üdvösségét, mert ez a legnagyobb öröm. Ugyanakkor a nyomorúság sok próbái közt éltek, de bőséges az örömök. és igen nagy szegénység jószívűség gazdagságával növekedett. Tehát sok fájdalom között is lehet bővölködni az örömben. Mert Isten hatalmas arra, hogy mindent javunkra használjon. Róma 8.28, ma is hallottuk, újra hallhatjuk. Akik Istent szeretik, minden javukra van. De mik lehetnek ebben buktatók? Mik gátolhatják ezt még erről, és egy kicsit arról, hogy gyakorlatban mivel tudjuk ezt segíteni? Mik lehetnek a buktatók? Az első nagyon fontos dolog, testvérek, az öröm kioltásánál a bűn. Ezt világosan látjuk és tudjuk, de valahol nagyon mélyen meg kell értenünk. Nem az most, hogy ezzel többet foglalkozunk, mint kellene, hanem az, hogy igazán akkor tudunk feloldódni újra és újra az örömre, hogyha a bűnt bűnnek nevezve megbánva megvalljuk és elhagyjuk, hiszen az életünkben lévő bűn miatt a szabadítás öröme kivész az életünkből. Miért imádkozik Dávid a bűne után, a bűnbeesése után, mikor Isten leleplezi? Tiszta szíven teremts bennem, ó Isten, az erős lelket újítsd meg bennem, add vissza nékem a te szabadításod örömét. Testvérek, a szabadítás öröme, ez a csodálatos öröm, amelyet Isten készített nekünk, ez a bűneink jelenléte miatt nyilván nincs. De a bűnből való szabadulásnak, a bűn letételének a csodálatos következménye lehet. Végig kell gondolni az életünket, testvérek, hogy nem teszi-e tönkre az életünket irigység, mint bűn, mert bűn, ugye tudjuk, valaki iránti neheztelés, megbocsátani nem tudás, kritizálás, testvérek, szüntelen kritizálás, ítélgetés, mennyi-mennyi bűn, most csak néhányat mondtam, szabadok vagyunk ezektől? Ha szabadokká leszünk, örömre jutunk. Ha ezek jelen vannak, megoldják az örömünket. Hú, de nehéz, testvérek, olyan emberrel együtt lenni, aki állandóan kritizál. Rettenetes nehéz. Nagyon hívő, azt gondolja magáról, és ő mindig mindent meg tud mondani, hogy hogy kell. Rettenetes nehéz a közelébe lenni. Néha ilyeneket is ad Isten a környezetünkben. Ne, miattunk is, még ez is javunkra van, de nekik nem nagyon jó. De nem kívánom senkinek, meg magunknak se, hogy ilyenek kiváljunk. Vessük ki, akkor örülni tudunk, szabadok tudunk lenni. Szabadok tudunk lenni, hogy szeressük a másikat. Ne csak kritizáljuk, hogy miért ilyen, vagy miért olyan. Aztán a másik, ami buktató lehet, tehát a bűnön túl az életünkben, hogy nem a lényegre figyelünk, és nem a legfontosabb örömre koncentrálunk. Emlékezzünk rá, hogy Jézus Krisztus azt mondta, hogy ne azon örüljetek, hogy még az ördögök is engednek, hanem azon, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Az igazi öröm, az alap öröm ez a kérdés, hogy fel van írva a nevem a mennyben. Testvérek, nem a sikereknek kell örülni. Nem könnyű ez a kérdés. Mert úgy örülünk, ha valami sikerül. Ugye ez tényleg így van, örülünk neki. Persze, hogy én csináltam, valami sikerült. De Isten szabaddá tud és akar tenni, hogy ez az öröm, ez a téves alapra épített öröm legyen az alap. Azon örüljetek, hogy föl van írva a nevetek a mennyben. Ezen ki tud változtatni, hogy föl van írva? Senki. Köszönöm, ez a lényeg. Akkor ebben van örömünk? Lehet örök örömünk? Hát hogy ne lehetne? Attól, hogy nem sikerült minden az életünk, mert nem kell végképp elkeseredni, arra figyeljünk, hogy föl van írva nevünk a mennyben. Ez a legfontosabb öröm. Nagyon fontos, hogy ez se vegye ki az örömet az életünkből, hogy másra építünk. Aztán a következő, ami nehéz természetesen, amikor valami fajta fegyelmezése Istennek bennünket elér. Ugye ez is olyan, amiben úgy érezzük, hogy az öröm valahogy kioltódik. Hát miért fenyít az Isten? Miért engedte az életembe az Isten, hogy ez végbe menjen? De hát mit mond erről Isten igéje? Akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. Hát nem a javunkra teszi. Azt mondja, ugyan előbb nem látszik örvendetesnek a fenyítés, de később békességes gyümölcset terem. Testvérek, hát megint mire nézünk, meg mire gondolunk? Hát Isten fenyít bennünket anélkül, hogy a szeretete, a célja, terve megvalósulását vinné végbe velünk? Nem. Hát Isten soha önkényesen, vagy úgy, ahogyan mi néha tesszük, hogy már nem bírom tovább, akkor fenyítek. Ilyet ő nem csinál. Ő mindig céllal valami jó. Akkor miért rettenünk meg tőle? Akkor miért kell ettől félnünk? Könnyen mondja az ember, amikor nincs alatta. Én tudom. De mégis olyan jó lenne, ha ezt is felismernénk, hogy szeret az Úr. Ugyan most nem örvendetes, de örömmé válhat.
Aztán a hit próbái, amiről már szóltam. Ki volt írva egy torna teremnek vagy csarnoknak a bejáratára, hogy szenvedés nélkül pedig nincs eredmény.
Itt a Földön. Hát ugye egy tornateremben ez különösen így van, de egy zongoristánál is így van. Annyit kell ülni a fenekén, hogy rettenetes, aki jó zongorista akar lenni, de egy hegedűsnek is, meg bárkinek is. Nincs eredmény, de ez tényleg így van, nem? Most ezen ne csodálkozunk. A hívő életben, a lelki élet gyümölcsét is, egy eredmény anélkül, hogy bizonyos szenvedéseken ne formálna át bennünket az Isten. Én csak egy kecskeméti feliratot idézek, Crestit sub pondere pálma, amilyen tudják jól, teher alatt nő a pálma. Hát ez a iskoláinak a címere, igen, néha valóban egy megterhelés az, ami segít a növekedésben. El kell fogadnunk ezt is. És milyen gyakorlati segítséget lehet úgymond igénybe venni az örömhöz. Erről is néhány dolgot hagyd mondjak, már érintettem ezt az előbb. Nagyon fontos, testvérek, hogy a bűneinket valóban ne hordozzuk, valljuk meg, bánjuk meg és hagyjuk el. A szabadulás örömét újra és újra éljük meg. Elbotlik az ember, még az igaz is hétszer, de fel kell. Testvérek, ez a de fel kell. Ez az a csodálatos ajándék, amire valaki így mondta, hogy a hívő ember az, aki egyszer, egyel többször fel kell, mint ahányszor elesett. Tehát ez a hívő ember. Tehát ez egy csodálatos ajándék, hogy mi fölkeltünk, testvérek, ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy van a bűneinkre bocsánat. Tudjuk, hogy van fedezet. Az ördög ott akar bennünket a padlón, a porban hagyatni. Jézus Krisztus föl akar emelni. Higgyük el, így tette azzal az asszonyjal is, akit megkövezni készültek. Álljunk fel, valljuk meg a bűnt, és a szabadítás öröme újra és újra át fogja hatni a szívünket. Nem kell mindig elesni, hogy szabadítás öröme legyen. Csak értsük azt, hogy ha elestünk, akkor nem kell ott maradni a földön. Ő hű és igaz, hogy megbocsát. Véssük a szívünkbe az Isten igéjét. A következő, ami ehhez kapcsolódik, hogy bízzunk ő benne. Vagyis, ahogy az előbb mondtam, hogy az ige az, ami által gyümölcsözünk, bízunk ő benne az ígét folyamatosan a szívünkbe vegyük, testvérek, aki a Szent Írás szavai Isten szavaként, igéjeként fogadja, annak az élete megerősödik, annak az élete az örömre hangolódik. Az ígét minden javukra van. Testvérek, belekerülünk egy helyzetbe, és igazán az a kérdés, hogy fölragyoghat-e abban egy helyzetben egy ige. Mondtam bocsánatát, és kicsit idézem azoknak, akik ott voltak újra, hogy a vasárnapi történet és ige szolgálatom. Emlékezzetek meg, amikor veletek volt, mit mondott nektek, hogy szükség az ember fiának bűnös emberek kezébe adatni, megfeszítetni és harmadik föltámadni. Miért csodálkoztak ezek az asszonyok? Mert nem emlékeztek Jézus Krisztus szavaira. Van egy adott helyzet, ami belekerülünk, ez ilyen vagy olyan meglepetés, de hogyha van, amire visszaemlékeztet bennünket az Isten, öröm fakad belőle, az ő szívükből is öröm fakad. Elkezdett leesni a tantusz, még ha lassan is visszaszaladtak. Hát tényleg megmondta. Hát ugyanez lehetetlenség, hogy ez igaz legyen, de hát ezt megmondta elő, hogy ez így van. Péter, amikor azt mondja, de a te szavadra kivetem a hálót. Hát milyen öröm lehetett ez neki? Először majd bele szakadtak, ugye, de elmondhatatlan öröm lehetett, hogy ez, amit Jézus mond, az működik, az igaz. Testvérek, ez az öröm a miénk. Hogy lehet a miénk? Úgyhogy minden igen, minél több ige a szívünkbe, életünkbe vésődik. Hogy igenis, igen, a szívünkbe engedjük az igéket úgy beleplántálódni, hogy azok gyümölcsöt teremjenek, mert ez mind mag, ez igen maga, amely gyümölcsözni fog, örömöt fog gyümölcsözni. Hány szomorú helyzetben az Isten igéje ad vigasztalást. Amikor fölragyog, hogy igen, én szeretlek, nem hagylak el. Te az enyém vagy, ne félj. A következő nagyon fontos az örömért, hogy ne rövid távon nézzük az életünket, hanem így mondták a reformátorok, így mondja a teológia, subspecie eternitatis, az örökké valóság szempontja alatt. Testvérek, hát az a kérdés, hogy mire nézünk. Sokszor elmondom ezt is. Ötször láttam Krisztinát áldott állapotban. Ha arra nézzünk, hogy ez az áldott állapot emberi mérték szerint mi, akkor mi nem mondtuk, de ezt mondja a világ, terhes. Ha arra néztem, hogy születik egy élet, akkor azt mondom, mint az Erdélyben való, valamelyik talán idézett, nem tudom ki volt, már nekem is így jött elém, azt mondom, hogy jövője van. Ennek a kislánynak jövője van. Hát igen, mert hordja az életet, és jövője van. Születni fog egy élet. Van annak terhe, annak az útnak? Hát hogy ne lenne terhe? Na de nem erre néz, nem terhes, mert nem így gondolkozik, hanem áldott. Hanem jövője van, hanem az életet fogja megszülni. Egész másként él. Mi hogy élünk? Azt mondja Pál, azért nem süggedünk, mert ha a külső emberünk megromlik, és a belső mindazáltal napra napra újul, mert a könnyű, pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznék. Ne rövid távon nézzük az életünket, hanem az örökké valóság szempontja szerint, ugyanaz, amit az előbb mondtam, a neveitek föl vannak írva a mennyben. Ez az öröm. Ennek örüljetek. És e szerint nézzétek az életet. Az örök élet reménysége felől. És itt a következő még, hogy ami örömre hangol, testvérek, próbáljuk ki, hogy hálát adjunk mindenekben. Mindenekben hálát adjunk. Ez az Isten akarata. A hála adó szívű ember örömre hangolódik. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Olyan jó lenne, hogyha szívünket ez járná át. És akkor, ha valóban ezekre hangolódunk, most mit mondtam ezzel? Semmi más, mint hogy a feltételeket mi, a mi oldalunkról komolyan vesszük. Ki fogja megteremni a gyümölcsöt? Nem mi. Nem fogjuk produkálni. Ez nem így működik, hogy most tényleg bedobtam ezeket, és automatikusan. De ezek azok a talajgondozások, meg a növény ápolások, az öntözések, amelyek által valóban megterem a szívünkben a gyümölcs, megterem az öröm. Hát adja Isten, hogy örvendezzen az Úr bennünk, és mi is örvendezhessünk az Úrban. Úgy legyen. Amen. Csendesedjünk el. Úrunk, te látod, és te tudod, hogy talán mennyire jó, és mennyire nehéz is szembenézni azzal, amit a te igéd kijelent nekünk, rólunk, rólad. Mert sok mindent tudunk már, sok minden átjárta a szívünket, sok minden még valahol az életünkben hiányzik. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy ebből az estéből is, ami fontos, ami lényeges, azt vésd a szívünkbe, és ami nem az, az hagy hújjon ki a rostán. Könyörülj rajtunk, hogy az ígéd ereje munkálkodhasson bennünk lelked által, és megteremhesse azokat a gyümölcsöket, amelyek a tieid, és azt az egy gyümölcsöt, amelynek gyümölcs gerezdjeiről most hallunk alkalomról alkalomra, és hagyj legyen ez számunkra a beteljesedésnek, a valódi, veled való közösségnek a csodálatos következménye. Segíts erre bennünket, és kérjük, hogy adj nekünk csendes pihenést, és te magad légy, aki munkálkodsz tovább, és aki elvégzed azt, amiért együtt vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy a te ígéreteid mindig igazak és ámenek. Amen.